Arra gondoltam, hogy egyik, tehát legnagyobb ünneppé kezd válni az, ami itt a hó végén és a hó elején van, ez pedig a Halloween ünnepe. Egyre többen és egyre több felé szokták ezt ünnepelni, és szeretnék most egy picit erről, vagy ezzel kapcsolatban mondani pár dolgot. Veszélyek rejlenek ugyanis ebben az ünnepben, amit egy sokszor csak egy kis ártatlan mókának szoktak tekinteni gyerekek és felnőttek. Nem tudom, hogy tudjuk-e azt, hogy ez az egész honnan ered. Valószínűleg addig látunk vissza, hogy Amerikából, és hogy Amerikában milyen édesek azok a gyerekek, akik beöltöznek mindenféle szellem, meg halál, meg csontváz, meg ki tudja milyen alakoknak, kopogtatnak be a házakba, és cukorkát kérnek, és ahol nem kapnak cukorkát, ott elkövetnek valami csínytevést. No, de ez az egész honnan ered? Csak egy pár gondolat, mert ehhez kapcsolnám majd aztán az igét, és amivel ma készültem. Amennyit nagyon röviden lehet erről mondani, a kelták még Krisztus előtti időből, a kelták ünnepeltek egy bizonyos Samhain nevű istenüket, és ez egy október 31-i évforduló volt, amikor már ugye kezdett a természet, nem pont úgy, mint manapság, amikor tolódik el az egész ősz meg tél, hanem mint ahogy régen, tényleg a természet ilyenkor bezárult, kezdett esni a hó, úgy tűnt, hogy minden meghal. És azt gondolták, hogy ez a forduló pont az élet és a halál között, és ilyenkor a halottak ura, a Samhain nevű istenük és a neki szentelt ünnep kapcsán erre a napra visszaengedi bizonyos abban az évben elhunyt embereknek a lelkeit, és az valahogy testet ölt állatokban, ki tudja miben, és aztán vissza-vissza térnek, hogy kísértsék az embereket. Sokszor démonok is rejtőztek ezek között. És igazából ez a kelta ünnep arról szólt, csak nagyon röviden, hogy értsük, hogy mivel játszanak ma a gyerekek és az emberek. Arról szólt, hogy fel kellett áldozni, fel kellett ajánlani valamit ennek a Samhain nevű istennek, hogy ne gyötörje a családot, hogy ne hozzon szerencsétlenséget rájuk egész évben. És ezért abban az időben még a várakhoz mentek, és minden vártól, várból kikértek egy-egy nőt, akit aztán bekötöttek rőzsék közé, és mágiával meggyújtották őt. Egy ilyen nő áldozat, asszony áldozat. És innen ered aztán ez a töklámpás, amikor kifaragták a tököt. Hát most bocsánat, de ezt el kell mondjam, hogy emberi zsírt égettek benne eredetileg, és ez volt az a jel, hogy megmutassák a szellemeknek, hogy ennél a várnál már adtak ki áldozatot önkéntesen, tehát ide ne menjenek vissza ezek a gonosz szellemek, és ne gyötörjék tovább azt a várat. Aztán később házról házra kopogtak be, és a faluból kértek gyerekeket, vagy legalább egy gyereket egy faluból, akit ugyanígy feláldoztak, ugyanígy meggyújtották a töklámpást, és ugyanez volt a lényege tulajdonképpen ennek a Halloween ünnepnek. Innen ered az, amikor most is töklámpásokat gyújtogatnak úgy viccből az emberek, hogy itt már kiadtuk az áldozatot, legalábbis ez az eredeti szándék mögötte. Ma azért gyújtanak töklámpást elvileg, még ha itt Magyarországon nem is pont így ünneplik, hogy ennél a háznál már adtak cukorkát, és ez a mai leszelidített változata ennek, adtak már cukorkát a gyerekeknek, úgyhogy itt ne tegyenek többet semmi csínyt, ezért kirakják a kifaragott töklámpást, és meggyújtják, hogy elűzzék innen ezeket a szellemeket, lelkeket, ma már gyerekeket, és ne tegyenek semmi kárt ott abban a házban és lakásban. Hát egy kicsit megszelidített verziója az, ami ma történik Amerikában és nagyon sok helyen itt a Magyarországon is. Csak azért szerettem volna ezt a rövid hátteret elmondani, hogy aki ezt ünnepli, aki ezt játsza, az tudja és érzékelje, hogy mivel játszik. Emberáldozatok, gyermekáldozatok voltak mögötte, és hát halottak szellemei meg démonok. És az ezzel a probléma, hogy amikor ez jó játék is, amikor a gyerekek együtt vannak, de mégis egy valóságos félelem telepszik rájuk, amikor utána hazamennek és nincsenek együtt. És lehetséges, hogyha nem mernek a gyerekek utána már a sötét lakásban éjszaka a vécére sem elmenni egyedül, az ilyen félelmekbe gyökerezik, amire mi nem tudjuk visszavezetni, meg nem értjük, de lehetséges, hogy ez van mögötte. Aztán egy kicsit, ha tovább visszük ezt a történetet, felnőtt korban is így vagy úgy megjelennek ezek a babonák. Ugye kiborul a só, veszekedés lesz. Lehet, hogy nem lenne semmi, már rögtön azon össze lehet veszni, hogy most lesz veszekedés, vagy nem lesz, mert kiborult a só. Az egyik hisz benne, hogy lesz, a másik nem hisz, és már is elkezdődik az egész. Vagy ott van a fekete macska. Átmegy valaki előtt az úton a fekete macska, jaj, szerencsétlenségért. Egyébként a fekete macska az egyik szimbóluma ennek a Halloweennak is, mondtam ugye, hogy azt gondolták, hogy állatokban ölt testet az elhunytaknak a szellemei vagy démonok, és ettől félnek, ide eredeztetik a fekete macskától való félelmet, ettől félnek, hogy jaj, mi lehet benne. És ma is valaki azt gondolja, szerencsétlenséget hoz. És amikor erre így beáll az ember, akkor bizonyára, hogy valóban szerencsétlensége lesz. Más kultúrákban meg pont szerencsét jelent a fekete macska. Akkor most mi az igazság? Sok minden lehet mögötte, meg legfőképpen az, amit mi adunk neki. Aztán talán valaki fél a péntek 13-tól, hogy miért, azt nem tudom. Igazából van egy ilyen film, ami tényleg elég brutális, de nem tudom, hogy ezért félnek-e, vagy ez már annak a következménye. Megmondhatnék egy csomót, annyira nem szoktam ezzel foglalkozni, mert én szerintem, hát vagy egy ilyen játékos bohóság, mint a Halloween, aminek azért van valamiféle szellemi háttere és eredete, úgyhogy én nem szoktam ezekkel foglalkozni, de sokan lekopognak valamit, ha rosszat mondanak. Ennek is ugye az a lényege, hogy itt vannak a gonosz szellemek körülöttünk, el kell őket riasztani, és majd a kopogástól elriadnak, vagy éppen nem hallják meg, amit mi beszéltünk, ezek a babonák. És ezek mögött vannak akár valóságos szellemi erők, vagy akár csak a saját kis dolgaink. De ami közös ebben az egészben, az az, hogy félelmet tud kelteni. A babonaság félelmet tud kelteni, a Halloween félelmet tud kelteni az, amikor játszunk ezekkel az ördögi dolgokkal, meg ezzel a szellem világgal. És az az igazság, hogy igaz, sokszor nem vesszük ezt komolyan, de sokszor a félelmeink pontosan ebből táplálkoznak, és ebből erednek. Babonások vagyunk, hogy játéknak tekintjük akkor, amikor sokan együtt vagyunk, azt, ami valósággal veszélyes, és nem jó játék, mert nem kell olyan dolgokba részt vennünk, ami eredetileg az ördögnek volt szentelve. De amiről én ma inkább szeretnék beszélni, az az, hogyha van már bennünk ilyen félelem, akár a Halloween, akár a babonák, akár nem is tudjuk megnevezni, hogy mi miatt, mert sokszor ez a lényege a félelemnek, hogy meg se tudjuk nevezni, szeretném mondani, hogy le lehet győzni ezeket a félelmeket. És arról szeretnék ma beszélni. Meg lehet tőle szabadulni. Van egy bibliai vers, mint Jézus mondott, hogy ha a fiú, azaz Jézus megszabadít minket, akkor valósággal szabadok leszünk. Többek között a félelemtől is. És egy olyan történetet hoztam, ami egy kicsit megpróbálja leleplezni, nem pont ezt a Halloween-osdit, hanem úgy sok mindent, hogy mi lehet mögötte. Így kezdődik a története, ahogy kiírtam, hogy Arám királya, egyébként Szíria, ma így ismerjük, Szíria vagy Arám királya pedig hadat indított Izrael ellen. És az történt, hogy valahol felsorakoztak egy ponton, ahol be akartak törni az országba, csak hogy volt egy próféta Izraelben, Elizeusnak hívták, aki kapott Istentől egy kijelentést, és elmondta az izraeli királynak, hogy vigyázz, mert Arám királya hadat indít ellened, és itt, ezen a ponton akarnak betörni. Akkor az izraeli király, amíg gyülekeztek a szírek, kirendelte oda a hadseregét, és a szírek teljesen megvoltak döbbenve, hogy hát így nem tudunk betörni, ezek készülnek a támadásunkra, mi nem pont így gondoltuk, meg akarjuk őket lepni. Aztán átcsoportosultak máshova. Ezékiel megint megmondta a királynak. harmadik, negyedik próbálkozás, és mindig ott volt valahogy szembe az izraeli hadsereg. És akkor az Arám király egy kicsit feldühödött, és megpróbálta keresni, hogy ki az, aki besúgó közöttünk, aki folyton elmondja az izraeli királynak, hogy mi hol akarunk betörni az ő országába. És akkor valaki azt mondta a királynak, nem mondja meg közülünk senki, nincs itt besúgó, hanem az a probléma, hogy van Izraelben egy proféta, aki még azt is megmondja az izraeli királynak, amit te a hálószobádban mondasz el valakinek. Na erre ez igazán felbosszantotta az Arám királyt, és azt mondta, mondjátok meg, hol van ez az ember? Elmondták neki Dótánban. Na jó, akkor Dótánba beküldök egy hadsereget, kapjuk el ezt az embert, mert így nem tudunk mit csinálni az izraeliek ellen. És igazából utána majd következőket olvassuk. Körülveszik Elizeusnak a házát, és van vele egy szolgája. Fel kell reggel a szolgája, megdörzsöli a szemét, és azt látja, hogy mi történik. Itt van körülöttük egy egész kommandós hadsereg, és mind Elizeust, az ő urát, és őt akarja elkapni. És akkor oda megy Elizeushoz, és mondja, jaj, uram, baj van, elveszünk itt, el fognak minket ezek az emberek vinni, és megölnek. És akkor azt mondja Elizeus a segédjének, ne félj, mert többen vannak velünk, mint ő velük. Majd Elizeus így imádkozott, ó, uram, nyisd meg kérlek a szemét, hogy lásson. Erre megnyitotta az ura szolga szemét, és azt látta, hogy íme a hegy tele van tüzes lovakkal és harci szekerekkel Elizeus körül. Magyarán egy természet feletti hadsereget látott, ami emberi szemmel láthatatlan volt. És ettől a pillanattól kezdve, hogy ezt látta a szolga, megnyugodott, és sejthetjük, hogy az események hogyan folytatódnak. Nem tudtak kárt tenni Elizeusban, sem a szolgájában, Isten megvakította ezeket az embereket, és elvezették máshová őket, és végül szépen összebarátkozva a támadás leszerelve. Egy jó ideig béke volt Izraelben. Nos, ezzel kapcsolatban szeretnék itt valamit mutatni. Kéne nekem egy segítség, nyolcadikosok vannak olyan bátrak, hogy kijön valaki segíteni. El kell engedjük ezt a történetet. Van-e a fiatalabbak közül? Van? Oké, legyen a nagyobbak akkor. Zsoltikám, kijössz, megköszönöm. Nagyon. De akkor még valaki jöjjön, hogy Zoli, kijössz vele? Csak mert te ülsz a szél. Te csak ellenőrzöd, hogy azt csinálja, amit kell. Jó, gyertek ide, kérlek. Annyi lenne a feladat, hogy tedd ki, kérlek, azt az érmét oda. Sajnos ez egy olyan illusztráció, amit nem tudok messziről megmutatni, viszont majd meg fogom mutatni videón, hogy itt mi mit látunk, és mit történik. Kérlek, helyezd el oda az asztal bordó részére azt az érmét. Tedd rá, kérlek, ezt a poharat, és látjuk-e az érmét. Nagyon jó. Kérlek, hogy te is nézd. Egy háromnegyedig töltsd meg vízzel azt a poharat. Mert az még csak negyedig van, még kétszer-háromszor ennyi. Még mehet. Mit látsz, Zolikám, oldalról? Semmit. Mi az, hogy semmit? Vizet, poharat látsz, érmét? Érmét nem láttok? De nem oda tetted alá az érmét? Megpróbálom megmutatni a többieknek is, hogy körülbelül mit láttok. Egy kis videóval én már ezt megpróbáltam csinálni. Eltűnt, vagy nem tűnt el? Nem tűnt el. Nagyon lassan játssza valami miatt a videó. De én is megcsináltam, ugye ott van az érme alatt, és feltöltjük vízzel, és innen oldalról tényleg semmi nem látszik. Olyan, mintha egyszerűen csak eltűnt volna az az érmünk, nem? De ha fölülről belenézel, látsz-e valamit? Ott van? Nem rakta el senki. Zoli, te se hiszed, ugye? Oldalról nem hiszi. Na, de megpróbáltam felvenni, hogy körülbelül ezt látjuk. Ott van alatta az érme, és minthogyha nem lenne ott semmi. Köszönöm, ennyi lett volna a segítség. Ügyesek voltatok. Nem tudom, miért akadozik a videó. De aki nem hiszi el, annak hadd javasoljam azt a gyerekeknek is, próbáljátok ki nyugodtan otthon, leteszitek az érmét, rátesztek egy átlátszó poharat, aztán feltöltitek vízzel, és ha oldalról nézitek, nem látszik ott az érme. Ugye, azt szeretném ezzel illusztrálni, teszek ki akkor inkább egy képet róla, azt szeretném ezzel illusztrálni először is. Érzékeled-e, hogy hol indít ellened támadást az ellenség? Ugye, Izrael azért érzékelte, mert a próféta szólt nekik, hogy jönnek a szírek. Jön az Arám király, és megtámad minket. Onnantól kezdve ők látták azt, hogy ott van az érme, látták azt, hogy ott van a veszély. Vajon látjuk-e a Halloween-ba ezt? Hogy milyen veszély van benne? Vajon látjuk-e a babonáknál ezt? Hogy milyen veszély van mögötte? Ugye Elizeus szólt, Isten igéje szólt, és a király valóban úgy találta, hogy ott probléma lesz azon a területen, és onnantól kezdve egyszerűen, hogy tudták, hogy érzékelték a veszélyt, onnantól kezdve az ellenség képtelen volt megtámadni őket. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a Halloween-nal kapcsolatban is, hogyha meg akármilyen babonával kapcsolatban, ha érzékeljük a veszélyt, ha tudjuk, hogy ott van probléma, sokkal-sokkal nehezebb dolga van az ellenségnek. Nyilvánvaló, hogy szeretne rejtve maradni, hogy ne vedd őt komolyan, ez csak egy játék, ez csak egy móka, ez csak egy babona, és amint el tud rejtőzni, onnantól kezdve azt csinál velünk, amit akar. De nem olyan régen volt ugye a Covid időszaka, mindenkiben elevenen él, még a legkisebbekben is, és tudjuk azt, hogy sokszor elmondták, hogy egy láthatatlan vírussal küzdünk. Egyszerűen nem tudtuk, hogy hol van ott, hol nincs ott. Még lehet, hogy olyan emberek is hordozták, akiknek semmilyen tünete nem volt. Azért kellett maszkot hordani, otthon maradni, másfél méter távolság, ki tudja. Odáig ment ez a dolog, hogy némelyik nem is hitték el, hogy létezik ez a Covid probléma. De aztán sokaknál meg eléggé komoly gondot okozott. Hát attól még, hogy nem látjuk, lehet, hogy ott van. Ha nem vesszük komolyan, sokkal könnyebben támad az ellenség. És ez így van a lelki-szellemi dolgokban is. Spurgeon mondta azt, hogy az, hogyha nem észleled a lelki dolgokat, ez igaz lehet. Viszont nem bizonyíték arra, hogy nincsenek is negatív vagy pozitív szellemi dolgok, lelki dolgok az életben. Háttere mindannak, ami történik. Azt mondja, hogy ez az egész eset olyan, mint azért az ír emberé, aki egyszer megölt egy embert. Négyen látták a gyilkosságot. És azt találta ki ez az ír ember a bíróságon, hogy összeszed 40 olyan embert, aki nem látta azt, hogy ő gyilkolt. És azt mondta a bírónak, bíró úr, lehet, hogy négyen látták, de itt van ez a 40 ember, aki nem látta, hogy én embert öltem. Fogadja el hát az ártatlanságomat. Szerintetek mit mondott és mit lépett erre a bíró? Ha többen vannak, akik nem érzékelik, nem látták, akkor te ártatlan vagy. Egyáltalán nem erről van szó. Hanem azt mondja Spurgeon is, hogy ha 40-en nem azt mondják, hogy nincsen ereje a Szentléleknek, ami az igével jár együtt. Én hozzáteszem, ha 40-en azt mondják, hogy a Halloween az csak egy játék, egy móka, vagy a babonasság csak egy játék, móka, ez csak azt bizonyítja, hogy van 40 ember, aki nem tudja, nem látja azt, amit mások tudnak. Ha itt is 40-en azt mondjátok, hogy a Halloween csak egy játék, egy móka, ez nem bizonyítja azt, hogy igazatok van, hanem azt bizonyítja, hogy 40-en nem látják azt, amit mások látnak. Az okkultizmus és a babonák ugyanilyenek. Nos, a víz a pohárban a kérdés. Mivel töltöm fel, ha csak levegő van a pohárba, igazából nem hoztam be, de pumpálhatnék bele annyi levegőt, amennyit csak akarok, attól még látszódna, hogy ott van az érme a pohár alatt. Ilyenek a babonák. Ha babonával töltöm fel az életemet, semmitől sem fog megmenteni, és semmit nem fog változtatni. Viszont ott a másik lehetőség, hogyha hittel töltöm fel az életemet, meg Isten igéjével, és az ő védelme ott lesz valósággal, akkor egyszerűen csak, ahogy ott a képen is van, eltűnik a pohár alatt, ami ott van. Ugyanígy eltűnik a félelem, ugyanígy eltűnik a hatása ezeknek a gonosz dolgoknak. Hogyan? Úgy, hogy megnyitja Isten a szemünket a szellemi világra, elkezdjük érzékelni, hogy mi veszélyes, mi nem, hol van Istennek az ereje, és hol van az ő segítsége. Egy utolsó példa, egy lelki pásztor, aki az Új Hebridák szigeteken, ott végzett evangelizációs munkát, és nagyon sok ember megtért az ő szolgálatára. Aztán ő meséli el azt a történetet, hogy egyszer védelmező angyalok gondoskodását tapasztalta meg, hasonlóan, mint itt Ezékiel, vagy igen, Elizeus prófétának a szolgája. Egy éjszaka ellenséges benszülöttek vették körül a házát, mert őt és a feleségét el akarták pusztítani, hiszen nagy károkat tettek a törzsben azzal, hogy sokan megtértek, és már nem az ő vallásukat követték, hanem az Úr Jézust. Úgyhogy nem is tudták, hogy mit csináljanak, azon az éjszakán látták, hogy rengeteg benszülött ott van a házuk körül, rettegtek, nem tudtak mit csinálni, azt mondták, üljünk le és imádkozzunk. Imádkoztak, nem történt semmi, egészen addig, hogy egyszer csak belealudtak az imádságukba. Arra ébredtek reggel, hogy már hajnal van, bújik elő a nap, de még mindig nem törtek be a házukkal. Mi történt? Kinéztek, és azt látták, nincs ott senki a benszülöttek közül, akik olyan haragosak voltak, és az előbb ott el akarták őket még este pusztítani. Reggel gyorsan fogták magukat, felkeltek, hálát adtak Istennek. Aztán egy évvel később történt, hogy a törzsnek ez a főnöke is megtért, ott ült a gyülekezetben, ott ült hallgatva az igét, és mivel felismerte őt a lelkész, megkérdezte tőle, hogy ugyan mondja el, hogy ott egy évvel ezelőtt a háznál mi történt, mi késztette őket arra, hogy gondolják meg magukat, és ne törjenek az életünkre. És akkor a törzsfőnök csak annyit válaszolt, hogy kik voltak azok az emberek ott a házatok körül, meg bent is veletek. És nézett a lelkész, azt mondta, nem volt itt senki velünk. Feleségem volt, és én imádkoztunk, és azt vártuk, mikor törtök ránk. Azt mondta a törzsfőnök, hogy ez lehetetlen. Mi hatalmas, izmos embereket láttunk a házatok körül is, meg bent is veletek. És ezért fordultunk, vagy gondoltuk inkább azt, hogy hagyjuk, nem akartunk harcolni azokkal az emberekkel. És hogy beszélgettek, arra jöttek rá, hogy bizonyára ez nem lehetett más, csak Istennek az angyalai mutatkozhattak, mert ott nem volt senki más rajtuk kívül. Ezek az emberek, akik támadni akartak, mégis így látták ezt a történetet. Befejezem most már azzal, hogy a 34. Zsoltár azt mondja, hogy az Úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megszabadítja őket. Gondolkoztam, hogy vajon ez az ige volt előbb, vagy az a történet, amit Elizeus és az ő tanítványa átélt, az Úr angyala őrt áll. És aztán rájöttem, hogy ez a Zsoltár előbb volt, hiszen ez Dávid írta. De akkor az azt kell jelentse, hogy legalább két bizonyított esetben ez az ige már beigazolódott. Az egyik, amikor ott Ezékiel, vagyis Elizeus próféta, őket keverem, Elizeus prófétára nem tudtak rátörni, mert ott volt az angyalsereg tüzes szekerekkel. A másik ez, amit most meséltem az Új Hebridák szigetéről. Legalább kétszer ez az ige már beteljesedett, de szerintem még sokkal többször. És tudjátok, Isten ezt akarja most is a szívünkre helyezni, hogy le lehet győzni a félelmeket. Megnyithatja Isten a mi szemünket arra, hogy lássuk a gonoszt is, ahonnan támadni akar minket, de lássuk Istennek az erejét és hatalmát is, ahová menekülhetünk. Úgyhogy kérlek benneteket a Halloween helyett, meg az ilyen ördögi dolgok helyett, inkább figyeljünk Istenre, ő meg tudja nyitni a dolgunkat, a szemeinket, azokra a dolgokra, amelyektől aztán biztosak tudunk lenni és védettek. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy imádkozhatunk most azért együtt, közösen, hogy te nyisd meg az itt lévőknek a szemét, mindannyiunkét. Te látod, hogy mire kell megnyisd azt. Lehet, hogy van, akik olyan dolgokkal játszanak, amik nagyon is veszélyesek, és ezt nem tudják, hogy milyen következményei lesznek ennek az életükben. Kérlek, Uram, nyisd meg a szemüket arra, hogy érzékeljék azt, hogy ez veszélyes, és ne játszanak ilyenekkel. De arra is kérlek, Uram, hogy akikben félelmek vannak, az ő szemüket is nyisd meg arra, hogy mennyi angyalod, milyen erőd, a te szent lelked vesz minket körül, és csak egyetlen kérés, döntés, hogy a Te oltalmadba menekülhessünk. Hálásak vagyunk neked azért, hogy valóban a Te angyalaid örtálnak az Isten félők mellett. És arra kérlek, hogyha van, akiben sokszor félelem van, bármitől is fél, kérlek, hogy szabadítsd meg most őt az Úr Jézus nevében. Kérünk téged arra, hogy nyisd meg a szemünket, vedd el a félelmünket, és kérlek, hogy hadd lássunk téged úgy tisztán, aki és amit te valójában vagy. Ha tudjunk így beléd kapaszkodni, ezért könyörgünk most Jézus nevében. Amen.